19. fejezet. A gerinc észak-déli irányban húzódott, szinte teljesen lelegelték a birkák, kecskék és nyulak, amelyek ürüléke apró puskagolyók gyanánt hevert a gyérfűben. A vidék mezei kakukkfűtől szaglott. A reggel fakó, homályos égbolttal köszöntött be. A hatalmas vihar után néhány magasan szálló, szaggatott felhő maradt hátra. Úgy tűnt, a lezuduló esőből délre semmi sem lesz. A gerinc teteje már felszáradt, mire Sárp odaért. A nő könyörgött neki, hogy maradjon és védje meg Lőrótól. Sárp maga is kivette a részét a hazudozásból, kérve a nőt, hogy tartson a hadsereggel és menjen Ciudad Rodrigóba, ám a Márkiné nem akarta ezt tenni. A Márkiza kora reggel visszament a városba. Még sötét volt, amikor elindult és megígérte Sárpnak, hogy küld neki egy lovat ajándékba. A férfi tiltakozott, ám a ló mégis megérkezett. Egy szolga adta át, majd figyelte, hogy a lövész ellovagol a várostól keletre húzódó gázlók felé. A nő egy lovat adott neki nyereggel és kantárral, Sárp nem tudta, mennyit érhet az ajándék. A Márkiné azonban hamarosan rájön majd, hogy átverték, ahogy azt ő is tette Sárppal, így aztán visszaadhatja neki az ajándékot. Végig lovagolt a gerinc mentén oda, ahol a dombok helyét a síkság vette át. Ez volt az a hely, ahol a seregek nyugat felé fordultak, a gerinc pedig a kanyarulat belső ívét jelezve magasodott. Az éjszaka sötétjében leírta a helyet a nőnek. Elmondta, hogy a franciák gyorsabban menetelhetnek, ezért Wellington megpróbálja átverni őket. Hátraadj egy hadosztályt Arapillénél, míg a hadsereg többi alakulatát erőltetett menetben tovább küldi 15 mérfölddel nyugatabbra, maga azonban az utóvéddel marad, hogy meggyőzze Mármon marsalt arról, hogy az egész sereg hadrendbe állt Salamanca előtt. A nő figyelmesen hallgatta, néha feltett egy-egy kérdést, Sárp pedig egyre jobban belemelegedett a hazudozásba. Aztán csak feküdtek egymás mellett a menedékben, és amikor eljött az elválás ideje, a nő megérintette a Sárp arcán húzódó sepphelyet.
Nem akarok menni.
Akkor maradj.
Mennem kell, mosolygott a nő szomorúan. Nem tudom, találkozunk-e még valaha?
Ha találkozunk, téged lovas tisztek vesznek majd körül, én pedig nagyon féltékeny leszek. A nő arcon csókolta.
De fenkölten viselkedsz majd, mint amikor először jöttél fel a kilátóba.
Sárp visszacsókolta a nőt. Még találkozunk. A szavak visszhangzottak a fejében, miközben a nőtől kapott lovon felléptetett a gerincre. A dombháttól keletre széles, ívelt völgy húzódott, melyben az eső a földre simította az érő gabonát, míg a néhány fa sötét alakja egy patakvonalát jelezte. A völgy túloldalán sziklás meredély magasodott. Sárp jól tudta, hogy a francia sereg a vörös sziklaszirteken túlmenetel majd. A gerinc és vele a meredély hatalmas síkságba olvadva ért véget. Mármon serege ezen a síkságon haladva fordul majd nyugat felé, a verseny cél egyenesébe, hogy elállja a Portugáliába vezető utat. A gerinc déli végénél a talaj meredeken lejtett, míg nyugatra, rövid sétányira a domb háttól egy falu állt, mely épp olyan volt, mint Spanyolország több ezer másik falva. A durván faragott, kövekből emelt kis házakat olyan alacsonyra építették, hogy legtöbbjében az ember nem tudta teljesen kihúzni magát. A kunyhók egymás hegyén hátán álltak, rövid sikkátorok útvesztőjét alakítva ki, a középpen álló egyszerű templom körül, amely nem volt nagyobb egy raktárépületnél. A templom tetőzetének egyik oldalán kis boltívet építettek, mely az egyetlen ellensúlyjal ellátott harang tornyaként szolgált. A gazdagabb parasztok, akikből meglehetősen kevés akadt, fehérre festették a házaikat, a falaknak rózsabokrok támaszkodtak. Néhány kunyhó mellett szőlős kert húzódott, a falu azonban üresen állt, mivel lakói féltek a seregtől, ami az éjszaka bukkant fel a gerinc mögött. A falusiak másik faluba terelték át a jószágjaikat, hátra hagyva a kunyhókat és a sikátorokat Isten és a katonák kegyelmének. A falut, ami sohasem volt híres, Arapillének nevezték. Ha valaki pontosan a lejtő lábánál a falu közelében állva nyugat felé nézett, szinte teljesen sík, látszólag kihalt alföldet láthatott, melyet gabona és fű borított. A láthatáron fák kuszasága sötét lett, mivel a síkságon túl a táj ridegé és hepehúpássá vált. A nézelődő jobbra fordulva láthatta Arapillé falvát, és az azon túl emelkedő dombot, a Szent Mihály halmot, ami olyan közel volt a faluhoz, hogy úgy tűnt, mintha a sziklái az apró kunyhókból nőnének ki. A gerinc déli vége és a Szent Mihály halom között kis völgy húzódott, mely legkeskenyebb részén alig 200 yard széles lehetett. A völgy közepére sétálva, a gerincet a jobbján, a Szent Mihály halmot pedig a bal oldalán tartva, 4 mérföldnyire északra láthatta Salamanca új katedrálisának hatalmas tornyát. Ha a kis völgy megtelik ágyúk és puskák füstjével, az ember hálás lehet eme irányjelzőért. Keleten a meredek orom emelkedett, majd a széles völgy következett, azon túl a kakukkfűtől és levendulától illatozó, fehér lepkékkel teli gerinc húzódott. A dobháton túl a kis völgy terült el, aztán a Szent Mihály halom magasodott lábánál Árápillé falujával. A kis domb és a falu mögött a síkság zavartalanul nyújtozott nyugat felé. A tájban nem volt semmi különös. Sharp megállította a lovát a gerinc téli végén, majd próbálta katona szemmel felmérni a meredét, a völgyeket és a falut, de leginkább délfelé a fák vonaláig nyújtozó síkságot. Az érő búzától fakó alföld olyan volt, akár az orom, a gerinc és a Szent Mihály halom lábánál hullámzó tenger, amelyből 2 különös sziget emelkedett ki, 2 domb, melyek a katonák számára a síkság kulcsát jelentették. Az első kis területű ám nagyon magas volt, ezért túl meredek a földműveléshez, így aztán meghagyták a birkáknak, a nyulaknak, a lejtőket borító kövek között élő skorpióknak és a lapos dombtetőn fészkelő héjáknak. A domb a gerinctől délre magasodott olyan közel hozzá, hogy a közöttük elterülő völgy nyeregszerűen húzódott. A levegőből nézve a gerinc és a domb kettőse úgy nézett ki, mint egy felkiáltójel. A Salamanca új katedrálisán fészkelő gólyák egyike egyenesen délnek repült volna a városból át a folyón, ki a szántóföldek felé, át kellett volna repülnie e kis domb fölött. Ha tovább repült volna délnek, megérkezett volna a 3/4 mérfölddel odébb magasodó második dombhoz, mely magányosan állt a gabona tengertől övezve. Ez a domb az elsőnél nagyobb területű volt, de jóval alacsonyabb. Úgy nézett ki, mint egy lapos tetejű kő tábla, mely gondolatjelként húzódott a felkiáltójel alatt. Oldalai ugyanolyan meredeken emelkedtek, mint az első dombé, teteje is hasonlóan laposan nyújtozott, melyen héják és hollók éltek az embertől nem háborgatva, mivel senkinek sem volt oka arra, hogy megmássza a kaptatókat. Ha csak valakinek nincs ágyúja. Ekkor az illetőnek minden oka meglenne arra, hogy felmásszon a dombra, mivel nincs az a gyalogos haderő, mely el tudná űzni a tűzérséget a lapos tetőről, ami hatalmas állványként szolgálna az ágyuk számára a gabona tengerében. A falusiak Los Hermanitos, vagyis kis testvérek néven emlegették a két dombot. Az igazi nevüket azonban magáról a faluról kapták. A kis Árápillé és a síkságon emelkedő nagy Árápillé. Mikor Isten megteremtette a világot, e hatalmas síkságot a lovasoknak alkotta. A talaj sík és kemény volt, legalábbis azzá vált, miután a nap felszárította az előző éjszakai esőt. A szabják úgy aradhatnak majd akár a kaszák a gabonában. A nagy és a kis Árápillét Isten a tüzéreknek teremtette. A dombtetők kellően laposak voltak ahhoz, hogy stabil állást biztosítsanak az ütegeknek, így a tüzérség uralma alatt tarthatta a síkságot. Isten azonban a gyalogságnak semmit sem teremtett, kivéve talán a földet, amibe könnyen lehetett sírókat ásni. Ám a gyalogosok már hozzászoktak az ásáshoz. Sepp mindezt néhány pillanat alatt felmérte, mivel az volt a szakmája, hogy átlássa a terepet és kitalálja, miként használhatná fel azt arra, hogy embereket gyilkoljon. Tudta, ha valóban sikerült megtévesztenie a márkízát, akkor ez a hely gyilkos területté változik. Néhányan már meghaltak itt. A britek tartottak gerinc és a franciák uralta meredék között zöld kabátos lövészek vívták rendszertelen csatájukat a kék kabátos elővéddel. A lövészek visszaszorították ellenfeleiket a meredély tetejére, maroknyit megölve közülük, ám az összecsapást senki sem vette különösebben komolyan. A másodjára kitörő csata azonban már nagyon is komoly volt. Portugál katonákat küldtek ki a síkságra, hogy foglalják el a nagy Árápillét, mire a francia gyalogosok is elindultak, versenyt futva velük a dombtetőre. A kék kabátosok értek fel elsőként, és azonnal puskatüzet zúdítottak lefelé, a meredek domboldalon, így a portugálok végül kudarcot vallottak. A franciák elfoglalták a tüzérség számára alkalmas egyik állomás helyet, ahonnan uralhatták a térséget. Sepp látta, hogy egy francia ágyút már fel is vontattak a dombtetőre. A kis Arapillé tetején két brit ágyú ácsorgott némán. Személyzetük az éjszakai esőben elázott egyenruháikat szárogatta, miközben azon tűnődtek, vajon mit hoz majd a mai nap. Valószínűleg újabb kétségbe esett gyors menetelést a franciák elől. A tüzérek azonban harcolni akartak. A hadjárat napjai túl sokszor értek véget azzal, hogy csüggetten visszavonultak. Sharp közelebb lovagolt a dombhát déli végén épült kis tanyaházhoz. A hely hemzsegett a törzstisztektől. Megállította a lovát, és nyugtalanul lecsusszant a nyerekből, aztán megfordult a felharsanó hang hallatán. – Richard! Richard! Hogan sétált fel, széttárt karokkal, mintha meg akarná ölelni Sharpot. Az őrnagy megállt, és megrázta a fejét.
Hát nem hittem, hogy még valaha is látom magát.
Megragadta, és megrázta Sharp kezét.
Visszatért a halálból. Sokkal jobban néz ki. Hogy van a sebe?
Az orvosok azt mondják, még egy hónap, uram. Hogan vidáman mosolygott.
Hát azt hittem, meghalt. Aztán kihoztuk abból a pincéből.
Ismét megrázta a fejét.
Hogy érzi magát?
Hát csak félig nyertem vissza az erőmet. Sharp zavarba jött Hogan vidámsága láttán. És ön hogy van, uram?
Jól vagyok. Jó, hogy újra látom.
Az őrnagy a lóra pillantott, és szemei elkerekedtek a döbbenettől.
Hát talán örökölt egy kisebb vagyont.
Ajándékba kaptam, uram. Hogan szerette a lovakat, és a csődörhöz lépve felhúzta az állat ajkait, hogy megnézhesse a fogait. Megtapogatta a hátas lábait és hasát, majd ámulva megszólalt.
Igazán szép. Szóval ajándékba kapta?
La Marquisa de Casares el Grande y Melida Sadabától.
Ó, oh,
vörösödött el Hogan. Megpaskolta a csődör nyakát, majd Sharpra pillantott.
Sajnálom a történteket, Richard.
Miért? Hiszen én csináltam bolondot magamból.
Hát, bárcsak én lehettem volna együtt a hölgyel,
vigyorgott Hogan.
Elmondta neki?
Igen.
Hitt magának?
Igen. Az őrnagy elmosődött.
Remek, remek!
Hogan nem tudta palástolni az elégedettségét. Tett néhány nevetséges tánc lépést a füvön, és meghajolt Sharp felé.
Ó, hát ez remek! El kell mondanunk ő méltóságának. Reggelizett már?
Igen, uram.
Akkor reggelizen újra. Szólok a szolgámnak, hogy vigye az istálóba a lovát.
Az őrnagy megtorpanva Sharpra nézett.
Nehéz volt?
Igen. Hogan vállat vont.
Hát sajnálom. De ha beválik, Richard...
Tudom. Ha beválik, akkor harcolni fognak. Az éjszakai vihar, árulás és szerelem eredményeként a falutól délre elterülő hatalmas, domboktól övezett, száraz síkság kivégző helyé változik. Sharp elindult, hogy még egyszer megreggelizzen.